Sziasztok! Ez itt a Kinek mi podcastnek a legújabb epizódja. Én Luna vagyok.
Én Oli.
Én meg Alexandra.
Mint hallhatjátok, egy új vendégünk van, méghozzá kedves édesanyukám, akivel mindenféle érdekességről fogunk beszélni, és ez az első rész, amiben részt veszel, de még vissza fogsz jönni, mert ugye, mint minden kedves hallgatónk már most arra tudja, hogy egy nagyon színes mozaik családban élünk, különböző kultúrákkal, és eredetekkel, és országokkal, és mindennel bevetve, úgyhogy majd szeretnénk, hogyha ezzel később visszajössz, vagy majd a tinédzseri küzdelmekkel visszahívunk, ezt majd meglátjuk, hogy még kell. Úgyhogy most pedig átadom Olinak a szót, mert ő lesz a fő interjúztató a mai nap.
Igen, szóval egy kis háttérinfónak csak annyi, hogy mi is ma idézőjel találkoztunk először így Alexandrával, úgyhogy nekem is minden infó teljesen új lesz, vagy hát a nagy része, egy pár dolgot azért Luna már így előzetesben mesélt, úgyhogy ezt most ilyen kicsit spontánra vesszük ezt az interjút. Most ez nincs előre megírva, meg semmi, hanem majd így megyünk a flow-val, ahogy majd alakul. Úgyhogy igen, így bevezetőnek annyit szeretnék még elmondani, hogy már egy csomó téma kapcsán így felmerült a neved, így azok közül, amiket átbeszéltünk, igen, a mozaik családdal kapcsolatban is, az anyasággal kapcsolatban is. Így a gyerekkoroddal szeretném kezdeni, ugyanis, ahogy a Luna mondta, hogy már alapból te is egy mozaik családban nőttél fel. Milyen volt ez, vagy hogy élted ezt meg?
Igen, amikor a Luna a múltkor ezt említette, akkor olyan furcsa volt nekem, mert én ebbe sose gondoltam bele.
Mert nálatok még tök máshogy funkcionált, nem?
Igen. Igen. Tehát örülök, hogy ez most ilyen tudatosan meg van fogalmazva is, hogy ezzel foglalkoztok, mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Ez így van, apukám, mindkettő szülőmnek ugye második házassága az, amiben én és a bátyám születtünk, de apukám első házasságából van egy féltestvérem, aki minden második hétvégén jelen volt az életünkben. Nem is tudom, mit mondjak ezzel kapcsolatban. Mindig akkor volt ott, és tudom, hogy ez ilyen fura, de ilyenekre emlékszem, hogy két hetente volt nálunk rántott hús, mindig akkor jött a bátyám, amikor rántott hús volt, és mindig...
Azért jött, mert rántott hús van, vagy azért valahogy rántott hús merjött?
Amikor jött, tudtuk, hogy rántott hús lesz. De ez az, mert két hetente volt rántott, és tudom, hogy ez apróság, csak mondom, hogy mikre emlékszem.
Neked ez a mozaik család.
Ez a mozaik család, és tudom, hogy anyukám sosem volt nagyon szoros kapcsolatban a féltestvéremmel, de egyébként mi, ugyan nálam sokkal idősebb, tizen nem tudom hány évvel, de
olyan?
Igen.
Ezt nem tudtam.
Igen.
Nem tartjátok már a kapcsolatot? Nem.
Nem. És sokat játszottunk a kertben, és alapvetően jó volt az a két hetentei kapcsolat, amikor ő ott volt, és én mindig úgy gondoltam rá, hogy igen, lehet hozzá fordulni, ha baj van, nem mintha sokszor előfordult volna, de úgy tekintettem rá, mint testvéremre valamennyire.
Mm. És számodra szerinted hol csúszott el az évek során, vagy így a te korodban hol csúszott el?
Ez ott csúszott el, amikor anyukám sokszor nem kedvesen beszélt róla, és sokszor nem kedvesen beszélt a feleségéről.
Ne. De ez már gyerekkorotok óta, vagy így folyamatos?
Még csak 10 éves voltam, amikor már megnősült.
Ja.
És én anyukám védelmében, szolidaritásból, persze vele értettem egyet, hogy hát igen, és akkor ez nem helyes, és akkor én is kiállok emellett a gondolat mellett.
Uh-huh. És utólag így az évek, nem menjünk be túl mélyre, hogy utólag amúgy szerinted így az évek során ezt anyukád rontotta, vagy apukád rontotta, vagy a másik oldal rontotta, mert végül is akkor itt a feltesód már felnőtt volt, te meg még gyerek volt. Tehát, hogy ki volt a, vagy mindenki egyben.
Én nem szeretem ezt a szót használni, hogy elrontani, de hogyha, mert ugye mindenkinek de, mi.
Igen.
De úgy gondolom, hogy, hogy elrontottuk. Szerintem ott romlott ez el, hogy, hogy ilyen, bocsánat.
Nem, vagy akkor kitehetett volna többet ezért. A
hogy ne romoljon el?
Aha.
Nem tudom, tehát, hogy ilyen esetben az, azok a dolgok, amiket anyukám akkor felhozott, úgy gondolom, hogy jogos dolgok voltak. Uh-huh. Tehát, ha már valaki elrontott valamit, végül is mondhatom azt, hogy akár a féltestvérem anyukája rontott el, uh-huh. hiszen miért nem mondta a féltestvéremnek, hogy figyelj, ott van a túloldalon amúgy egy mostoha anyuka, vele is kedvesnek kell lenni, vagy neki is kell karácsonykor egy boldog karácsonyt mondani.
Azért te is tudod, hogy ezt nem így mondják az anyukák.
Igen.
Te se sokszor mondod, hogy legyek kedves a mostoha
anyukával. Ez abszolút hipotézis, csak ugye a kérdésedre van, hogy kirontja el, nem tudom, hogy kirontja el. És hozzátenem, hogy ez azért nem regenerálódott ez a kapcsolat, mert nyilván az ember felnő, és akkor már saját maga jobb esetben tud dönteni arról, hogy kiket tart az életében, és kiket nem. Amikor apukám halál, akkor ez egy nagyon hosszú, sok éves betegség volt, ő szinte teljes mértékben eltávolította magát, nem látogatta, nem érdeklődött, nem mutatott semmilyen fajta megértést apukám felé, és én akkor már anyukámtól függetlenül úgy gondoltam, hogy, hogy, hogy ez nem, ő nem egy olyan ember, aki, akivel én emiatt kapcsolatot akarok tartani.
Vagy. Oké. Ennyi volt az én follow-up kérdésem. Igen.
És így tovább ment be a gyerekkorod, vagy a gyerekkorban, milyen gyerek voltál, miket szerettél csinálni, vagy mi volt az érdeklődési köröd?
Állatok, természet, sport, uh-huh. és olyan jó gyerek voltam. Mindig jó uh-huh. voltam, szorgos kislány voltam. Elmentem egyedül a külön órákra, a tánc az 11-12 éves korom óta nagyon-nagyon fontos része volt az életemnek, és tényleg kihangsúlyozom ezt, hogy állatok és természet és szabad levegő. Uh-huh. A mai napig úgy érzem, hogy ha bármi van, akkor ezek nélkül nem funkcionálok rendesen.
És akkor mindezekből hogyan jött neked a modellkedés? Most itt erre akarok így átvezetődni, hogy...
Ez egy nagyon jó kérdés. Igen, nem nagyon látom a...
az összefüggést. Ez lehet, hogy nagyon... De bár nem hiszem, hogy ez annyira materialista. Én ugye a kommunizmusban nőttem föl, 14 éves koromban történt váltás, és emlékszem, hogy a Hűvös Völgyi úton egyszer a jó kis Wartburgunkkal mentünk lefelé a Városmajor felé.
Ez mi?
Wartburg?
Az mi? Te azt tudod, hogy mi?
Azt te tudod, mi az?
Én tudom, ez egy autó. Igen.
Jó, ez tetszik. Na tessék. 18 év. Hát mellettünk egy nagyon gyors autó, és apukám mondta, hogy wow, de hát ugye kérdeztem, hogy szuper, akkor majd én, ha jogsim lesz, ugye ilyet veszek, és akkor felvilágosítottak. Hát ugye Magyarországon biztos, nem? És akkor mondták, hogy ez csak nyugaton, és stb. Stb. És akkor konkrétan emlékszem erre a sorsfordító pillanatra, ahogy ez azt váltotta ki belőlem, hogy én nem jó helyen vagyok, mert én nem szeretnék olyan helyen élni, ahol engem, ahol nem kapok lehetőséget arra, hogy azt csináljak, amit szeretnék. Egész picike voltam egyébként. És akkor milyen két út vezetett oda ahhoz, hogy te külföldre utazhass? Vagy sportoló voltál, igaz? De a szüleim soha ezt nem engedték, ugyan szerettek volna engem elvinni versenyúszó, meg nem a szüleim, hanem ahova jártam úszni. Most ahogy az edző felhívta a szüleimet, másnaptól megtiltották, hogy úszni járjak.
De miért?
Mert idézem, az ő gyerekükből nem lesz sportoló. Mert azok buták, és
mert a modellkedés a New Fans, csak hogy...
De akkor még így cipici voltam, és ezen nem tettet, akkor voltam 10 éves, amikor eljutottak. Tehát szót fogadtam, hát ha nem, akkor nem. Uh-huh. Amikor a tenisztábor végén azt mondták, hogy egy valakinek kéne ezt folytatni, az én vagyok, hát soha többet nem vittek.
Látod, utólag ez biztos bányás, hogy nem a sport irányba engedtek el.
De ugye ott motoszkált a fejembe, hogy már pedig én így vagy úgy ki fogok jutni. Uh-huh. Valahol hallottam egy arról, hogy modellek, és külföld, és modell Párizs, hú, az nyugatra van, remek, hát akkor nekem oda kell kerülni, hogy csináljuk ezt, akkor jól tanulok, és megmondom, hogy amíg jól tanulok, addig engem engedjenek modellkedni.
Szerintem.
És ezt jól fogadták? Ez jobb volt, mint a sportoló útvonal?
Nem. Akkor először hirdette meg egy itthoni modellstúdió a válogatását, azt mondták, hogy szó sem lehet róla.
Csak aztán igazából idősebb, és idősebb lettél.
Ekkor voltam 13 éves, és nagyon felháborodtam, és nagyon-nagyon igazságtalannak tartottam, és amikor másodszor hirdették meg, akkor már nagyon keményen a szüleim elé odálltam, és azt mondtam, hogy miért nem? Kitűnő tanuló vagyok, mindent megcsinálok, miért nem? Uh-huh. És azt mondták erre, hogy jó.
Uh-huh. Szuper!
Ok.
És akkor hogy történt? Elmentél erre a válogatóra?
Elmentem erre a válogatóra, és azonnal beválogattak, és... Uh-huh. És azért azt szeretném kihangsúlyozni, tényleg ugye tegnap voltunk ezen az előadáson, uh-huh. és ezek a sorsfordító pillanatok, tehát hogy az, hogy legyen az a sport, vagy legyen az, hogy én modell akarok lenni, az mind olyankor megfogalmazódott bennem. Tehát annyira kicsikor van ez a modellkedés is, hogy még azt sem lehetett tudni, hogy én egyetlen elég magas leszek ehhez. Uh-huh. Voltam vagy 10 éves, vagy 11. Uh-huh.
Amúgy az annyira durva, nem? Már mint, hogy most így belegondolva, hogy 10 évesen, hát nem tudom, azt sem tudtam, hogy nem tudom.
Igen.
Mi az a modellkedés pont? Nyilván csak, igen. Hogy,
nem, ez nagyon
hogy az, hogy egy ilyen akarat már akkor ennyire meg.
Nagyon erős akarat, és szerintem ennek, hogy most erre reflektálva, ez is eszembe jut, hogy ugye az én eredeti nevem az nem Alexandra, hanem Dóra. És én, amikor már 12 éves voltam, tudtam, hogy a külföldi modelléletben ez a név nem lesz elég jó. Én nem akarok Dóra lenni, az osztályunkban volt, vagy 3-4 Dóra, semmiképp sem fog ez a név engem elkísérni, nem érzem magam azonosnak ezzel, úgyhogy 13 évesen a szüleimet rávettem arra, hogy jöjjenek és írják alá azt, hogy én akkor nevet szeretnék változtatni.
De érdekes. Uh-huh.
A mai és ennek örülök.
És arra emlékszel, hogy a nevet honnan, hol hallottad? Vagy miért pont Alexandra szerettél volna lenni? Uh-huh. Oké.
Okay. Látjuk a hard story, de...
nincs több kérdésem ezzel kapcsolatban.
Arra emlékszem, hogy az X az tetszett, és még gondolkoztam azon, hogy Beatrix, uh-huh. vagy Alexandra, de tudtam, hogy a Beatrixből Bea lenne. Abban meg uh-huh. X.
Meg amúgy
nyugos.
És név, ami X-es, magyarul nem, vagy nem tudom így. De magyarul mondom.
Igen.
Uh-huh. Jó.
És akkor folytatván a sztorit, akkor immár Alexandra elkezdett modellkedni. És akkor először Magyarországon, vagy ez már rögtön akkor külföldre vitt?
Nem, Magyarországon ez még abban az időben, és honnan beszélünk, mi miről 89-90, valahogy így járunk. Magyarországon ezek modelliskola, heti egyszer-kétszer menni kellett, megtanítottak szépen színpadon mozogni, stb. Stb. És akkor vittek minket divatbemutatókra. Különböző márkáknak, amikért abban az időben 1000 forintot körülbelül kapott az ember, de az remek volt, zseppén. és az egyik ilyen bemutatón jött oda hozzám valaki, egy olasz úriember, akinek volt egy modellünnöksége, és azt mondta, hogy gyere ki Milánóba dolgozni. Ekkor voltam 15.
Aztán, wow.
Mint én most.
Így van. Az első gimnáziumban volt.
Uh-huh.
Igen.
És hozzátettem, és... bocsi, mondjad.
Mondjad csak.
Csak nem. Mire már megvolt az első pasid, nem? Ez a pasid ezt hogyan kezelte? Mármint, hogy most...
most, hogy így elhaladod.
Így érdekes. Csak ilyen röviden, hogy azért mondom, nem sok srácnak volt modellbarátja. Azért, na, tehát... Hogy...
Szerintem ő büszke volt.
És nagyon. Nem zavarta, hogy akkor mész ide oda.
De nagyon féltékeny volt.
Oké, okay. Jó. Csak ilyen kis koszit infor.
De nagyon-nagyon féltékeny volt, de nem, de büszke is volt.
Ez egy tök intimidáló dolog lehet, nem? Hát.
Igen.
Jó, oké. Okay.
És addig mondtad, hogy gimibe jártál, minek készültél? Volt valami másik terv, mondjuk akár orvosnak, akár nem tudom, bárminek?
Én állatorvos szerettem volna lenni. Ha itthon maradok, akkor szerintem az az út lett volna. Gondolkoztam a jogi pályán is. Hála Istennek, hogy nem olyan irányba vitt el az élet, mert azt hiszem, hogy azt nem jól viseltem volna hosszú távon, tehát ez mi az igazság, és mit mond a jog?
Ez egy száraz.
Ez nehéz, de az állatokkal való foglalkozás és az ők segítése az mindig is közel állt hozzám. Nagyon.
Uh-huh. Igen, és akkor utána pedig Milánóba ezt úgy kell elképzelni, hogy kiköltöztél fix hónapokra, vagy csak így néha volt egy-egy bemutató?
Nem, sajnos az nem volt opció, hogy kiköltözzek, hanem akkor kezdetnek menjek ki 2 hónapra. Persze úgy, hogy anyukám velem jön.
És ez a te, vagy ez kötelező volt, hogy 18 alatt?
Nem, nem, a szüleim ragaszkodtak hozzá. Ez volt az egyetlen feltétel, ahogy ők elengednétek, és én nagyon izgultam, hogy vajon ez a milánói modellügynökség mit fog ehhez szólni, hogy még az anyukát is majd itt elfogadunk. Beleegyeztek, úgyhogy kijött velem anyukám, és ott volt velem, és főzött rám, és mosott rám, én megmentem válogatásra, fotózásról, fotózásra. És hozzá kell tennem, hogy szerintem fantasztikus élmény volt. Tehát értem, hogy elengedni a gyermeket egy ilyen pályán nem könnyű, mert rengeteg dologgal találkozik, de annyi élményt kap, amiből rengeteget tud tanulni, és hogyha ezt végig viszi az életen, ezt a sok-sok tapasztalatot, akkor szerintem ez rengeteg élethelyzeten őt segít és erőt ad.
Uh-huh. És így most mai fejjel, hogy neked is van 2 lányod, mit gondolsz, hogy korai volt ez, vagy jókor volt már 15 évesen ebbe belekezdeni, vagy lehet, hogy kellett volna kicsit még várni?
Nagyon jó kérdés. Nem hiszem, hogy jó lett volna várni. Én úgy gondolom, hogy én okosan döntöttem sokszor. Tehát én sok olyan szituáció volt, ahol lehet, hogyha nem úgy döntök, ahogy akkor bajom lehetett volna, vagy ne adj Isten, elvészek ott a külföldi showbiznisz tengerén, de én mindig is tudtam, hogy mikor, mit és meddig csinálok, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez így jókor történt.
És ezek szerint anyukád, vagy te nálad volt a kontroll? Te voltál a fő, aki a döntéseket hozta, vagy ezért örültél, hogy anyukád is esetleg ott van, és tanácsokat adott neked?
Ja, tanácsot nem adom.
Nem? Oké. Okay.
Én szerintem anyukámnak alapvetően fogalma nem volt, hogy mi történik.
A komfortzónáján kívülre esetett ez az egész koncepció.
Nagyon fontos, hogy anyukám semmilyen nyelven nem beszél. Tehát ő elment a közértbe, bevásárolt, megfőzte az ennivalót, kimosta a ruhámat, ha kellett, elkísért engem valahova, de hát ő szerintem semmit nem tudott erről a világról. Nulla.
És amúgy ez most megint csak egy mellék összkérdés, hogy akkor ti ott így 2 hónapra kimentetek egyszerre együtt.
Igen.
És addig meg a másik felét a családnak meg egyedül ott van.
Nem egészen, mert az én bátyám nagyon szerette volna látni Milánót, úgyhogy 1-2 hétre kikéreckedett hozzánk. Úgyhogy nyilván rettegéssel töltött el, mit szól majd az ügynökség, hogy nem csak az anyuk.
Az egész pereputyat hozott.
Hanem az egész másmére jönnek nekem, mert még a bátyám is.
Oké.
De nem volt ebből gond, ugye? Hogy végül?
Nem.
Nem. És akkor az ügynökség bérelt neked ott egy lakást?
Igen.
Ez jó.
És akkor jártál a fotózásokra, és hogyan folytatódott a történet? Hogy akkor ott kiválasztottak megint, vagy meghosszabbították esetleg a szótlétet? Igen, hogy volt ez a...
ők, igen, ez nem volt egy nagy ügynökség egyébként. Az volt a neve, hogy Look Now. Azt sem tudom, hogy most létezik-e, de ők nagyon szerették volna, hogyha én hosszú távra leszerződöm hozzájuk, és tartottak nagyon hosszú beszédet nekem arról, hogy higgyem el, hogy bennük lesz a jövő, de utána elkezdődött az iskola, úgyhogy a nyár után én hazajöttem. És itt folytattam az iskolát, illetve hát folytattam a modellkedést is, és aztán egy másik bemutatón megint oda jött hozzám valaki, egy másik vonalról, akik meg egy szerződést kínáltak Japánba.
Wow. Azt a mindenit, wow.
Uh-huh. Yeah. És igazából 2 lehetőséget Tokióban és Oszakában, és mondtam anyukámnak, és végre gondoljátok el, Japán. Wow.
Ez még most uh-huh. nem, hogy akkor
ezt, nem. Hát, ha ide nem engednek el, mihori? Csak éppen az nem nyáron lett volna, hanem iskolai. Nem. Vagyis hát valahogy úgy, hogy április-május. Húha, mi lesz? És akkor a szüleim, de mondtam, hogy gyerekek, én jól tanulok, én meg fogom ezt oldani, csak beszéltek az igazgatóval és az osztályfőnökkel, meg mindenkivel, hogy ezt valahogy oldjuk meg. És akkor a szüleim is látták azt, hogy ez egy nagy lehetőség. Hozzátenném így utólag, persze, hogy nagy lehetőség, de egyébként ez egy teljesen, most azt mondom, hogy hétköznapi dolog, hogy még a nem kifejezetten jó modelleket is Japánba katalógus fotózásra sokkal jobb áron ki tudják vinni Európából, mint csak, hogyha egy sztárt oda hívnának.
Ja.
És az iskola, mivel nagyon jól tanultam, megengedte, hogy előre levizsgázzak április végén.
Az hanyadik évet volt?
Második gimi.
Második. Okay. Uh-huh.
És akkor ugye május elején kimehetnék. És ezt sikerült megbeszélni. De közben még egy ügynökség odajött.
Csak úgy kapkodtak.
Kapkodtak az ügynökséget. És azt mondták, hogy Japánra még millió egy lehetőséged lesz, hanem van itthon ez a modellverseny, na ez meg egyenesen Párizsba juttat. Úgyhogy mondd le a Japánt, mert tuti, hogy a verseny által ki fogunk juttatni Párizsba.
De a verseny az Párizsban van, vagy
nem.
A verseny ott van?
A verseny akkor... itt van.
És akkor a versenyt kell megnyerni ahhoz, hogy Párizsba juss? Vagy ilyen topics?
Igen. Topics.
Oké.
Okay. És hát végülis azt kell, hogy mondjam, hogy a szüleim elé nincsenek konkrét emlékeim, nyilván megbeszéltük, de akkor úgy döntöttünk, hogy legyen ez.
Uh-huh.
Hogy utólag miért, nem tudom, hogy vajon azért, mert Japán messze volt, és azt hiszem, hogy ők már ott sodródtak azzal, hogy ki mit mond. És amikor jött egy újabb valaki, és azt mondta, hogy ez a jobb, akkor mivel nem volt háttér tudásuk ezzel kapcsolatban, azt mondták, hogy jó.
Uh-huh.
Hát akkor, ha ők ezt mondják, akkor ez biztos így a jó.
Uh-huh.
És elindultam ezeken a váló, ugye, mert a versenyt is azért hivatalosan el kellett menni, voltam, mit tudom én, top 100, meg a top 20, meg a nem tudom micsoda. De közben Én nekem lett egy másik párizsi vonalam.
Oké.
Ha én lennék.
Igen. Most ezt tudni
majd,
kell.
Majd valamikor azért csinálj egy kis name droppingot, hogy kikkel modellkedtél meg játékek, és akkor érzékelni fogod, hogy ha én nem lennék.
Hát, de nem, tehát ez a verseny, ez, talán azt hallottátok, hogy Ford.
Mármint.
Modellügynökség.
Igen.
A versenyt a Ford modellügynökség csinálta. És engem pedig közben kikért Párizsba az Elit modellügynökség.
Baszta mindenit.
És hát ugye a kettő végül is egymás riválisa. De most én itt itthon próbálkozom a Ford modellügynökség versenyén, miközben az Elit kihív. Nagyon furcsa helyzet, és ráadásul ugye itt, hát nem hiszem, hogy ezzel nagyon sokkoló dolgot fogok mondani, a versenyen az egyik fotóssal, a fő fotóssal az egyik lány, nem mondom a nevét, de nagyon jóba lett. Most nyilván...
Értjük virágnyelven, hogy igen.
Virágnyelven, és most kérdezzétek el azt, hogy ugye akkor van egy modellügynökség, akik ugye leszerződtetik gyorsan, nem a Ford egy itthoni ezeket a lányokat, hogy titeket kijuttatunk mondjuk a Fordhoz. Én ugye már hivatalosan szerződöm az Elithez. Nyilván minél több lányt kell kijuttatni, az a legjobb. És ugyan lement velem az interjú, hogy igen, akkor Alexandra megnyerte a versenyt, nem nyertem meg a versenyt. Bizonyám.
Én? Emiatt a fotóssal összekavaró csaj miatt?
Figyelj, én ezt nem mondom, amúgy ő nyerte meg a
versenyt.
Én ezt nem mondom. Engem ez egyébként hatalmas traumaként ért, és nem azért, mert én amúgy a Fordhoz akartam kimenni, hanem mert számomra egyértelmű. Most,
hogy te vagy a legszebb.
Nem, mert ez ugye nem egy szépségverseny, tényleg nem, hanem hogy én készen állok, én készen állok, van már egy kinti tapasztalatom, nem azt mondom, hogy egy jobb választás vagyok, mint bárki, mert nem, de hogy akkor ez igazából csak egy lépés. Úgyhogy emlékszem, hogy ott álltam a színpadon, és ugye akkor az volt a koreográfia, hogy bemondjuk, hogy ki a nyertes, és akkor oda kell menni hozzá, és majd mindenki állja körbe, és gratuláljon. Hát egy frászt. Hát én lejöttem a színpadról, aztán hazamentem. És nagyon-nagyon sírtam egyébként otthon, de az egyik fotós, a másik, ő oda jött hozzám, ahogy ki viharzottam a teremből. Anyukám egyébként ott volt velem, és megállított minket az utcán, nagyon kedves volt. Ott volt a külföldi fotós, a másik egy magyar fotós volt, és azt mondta, hogy Alexandra, ezt neked kellett volna megnyerni, ezt angolul mondta, és hidd el, ebből a másik lányból nem lesz senki. Téged meg még majd látunk. És mondta, hogy ne sírj, tudom, rossz, nyugodj meg. Ez egyébként nagyon jól esett.
És tényleg senki?
Semmi. Kiment erre a világdöntőre, aztán hazajött. Egyébként egy nagyon kedves lány volt, ezt hozzá kell tennem.
Okay. És akkor az Elittel?
És akkor kimentem az Elithez. Kétig anyukámmal, majd anyukám végre hazament.
Igen.
Ekkor voltam 16 és fél éves.
Oké. Okay. Igen. Keep going.
Hónapra rá megismertem Luna apukáját.
De azt is akkor meséld el, nem? Vagy hogy így, tehát hogy anyukát hazajött.
Igen.
És akkor ezután te ott kint Párizsban érdegelted a kis modellvilágot?
Abszolút. Érdegeltem én egy Elit által.
Hol laktál? Mit éltél? Onnan?
Voltak modellakások, egy modellakásban két lány lakott együtt. Először volt egy bűbáj, akkor még csehszlovákiai barátnőm a Paula, aki sajnos azóta nincs közöttünk, vele nagyon-nagyon jóba voltam, majd őt egy amerikai lány váltotta föl. Uh-huh.
És az Editet is akkor tett is meg.
És az így. Edit, így van, ő ugyanúgy az Elitnél volt modell, de ő, ő az Elitből az egyik casting menedzserrel jött együtt.
Ja. Okay. Jó, hát
ki az az Edit?
Sincsen másképp valójában.
Hát mindenhol emberek dolgoznak, hogy ez előfordul.
Ez a multiknál is jelen van. Igen.
És hozzátenném, hogy nincs ugye semmi a Prejudice, ők nagy szerelemben éltek együtt, úgyhogy ez egy olyan hosszú ideig működő szerelem kapcsolat volt. Ezt éppen mondom, mielőtt bárkinek rossz gondolatai lenni.
Ja, nem. Oké, és akkor amúgy végig a Párizsban voltál ebben az időszakban?
Hát utaztam néha munkákra. Például.
Bocsánat, egy kérdés közben, hogy akkor itt viszont már fixen Párizsba költöztél?
Magántanuló lettem.
Magán?
Itthoni magántanuló?
Igen.
Mert én tudom csak, hogy...
Igen. Itthoni, tehát igen, magyar iskolában magántanuló, úgyhogy kint egy hosszú nap után, ami azt jelenti, hogy vagy elmész reggel 7-re dolgozni, és este 10-re haza eszel, és akkor nyitottam ki a kis történelem, meg irodalom könyveimet, hogy akkor az ország három részre szakadás, és... vagy pedig, hát ugye elmész egy nap 12-14 válogatásra, tehát azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy egyébként a modellpálya kőkemény. Tehát reggel akkor még csak fax volt, küldenek faxon neked egy papírt, tehát ezt azt hiszem, hogy sokan már sok hírforrásból hallották, ami rajta van 14 cím, fogod a kis Párizs térképedet.
Hát ugye nincs Google Maps.
Ilyen most a könyvecske piros, és ugye van 20 metróvonal, és akkor összerakolt, hogy egyik hely.
Hát ez önlegában meg 2-3 óra elfoglaltság, nem ezt összerakni.
Hát nincs annyi időd. Összeszeded magad, és amíg mész, hogy megvan írva, vagy mi a sorrend, mert ugye az egyik helyre mondjuk csak 9 és 10 között tudsz menni, amit ők sorrendbe küldik át, hogy kell menni. És akkor oda mész a metron, a metron kinézett, hogy a következő, oda mész, bemutatod magad, megmutatod a modellportfóliódat, utána kimész, busz, villamos, metró, bla, bla, bla.
És mi volt a fő, hogy kérdezzem, mire castingoltak főleg ez a kifutón végigvonulás ruhák bemutatása, vagy fotózásokra, vagy mi volt, mindenre jelentkeztél?
Alapvetően igen, de mivel én csak 174-4 és fél centi vagyok, ezért nekem a kifutó modellkedés az nehéz volt. Tehát csak olyan, például a Valentino nem használ 1,80-as lányokat. Tehát ilyen divat bemutatóra vittek engem. Sok fürdőruha bemutatóra is vittek engem. De például az olyan cégek, mint például egy Armani, vagy egy Christian Dior, ha csak nem két mossz hírességű modellről beszélünk, aki egyébként nem magas, ő 171-2 centi, ők általában nagyon magas lányokat használnak. Tehát ez a 178-180, úgyhogy én azokra nem mentem. Viszont az arcom nagyon jól fotózható. Vagy... Nem kedves. Oli, én csak veled beszélgetek.
Majd amikor Olit elhívjuk Budapestre, akkor megmutatjuk neki a portfóliót.
Jó.
Én nagyon kíváncsi vagyok rá. Úristen, ne. Akartam ezt is kérdezni majd, hogy vannak-e, hogy ezeket biztos megőrizted.
És hogy... van. Tehát ez az arcomat nagyon szerették használni. Az arcomat, a hajamat, lásd L'Oreal, vagy rengeteg katalógus fotó, de olyan nem katalógus, tehát ezek divatmagazinok, de divatmagazinokban legyen az Vogue, vagy Biba, vagy Cosmo, mindig van pár oldal, ahol divatfotókat adnak az aktuális trendekről, és ami nem feltétlenül egy-egy márkához köthető. Olyat is rengeteget csináltam. Tehát az idei kabátok, az idei mit tudom én, micsodák.
Igen, csak mondom, hogy Magyarországon azért Cosmo meg el címlapokon is voltam.
Azt a mindenit, wow! Uh-huh.
Nem ám Blik címlapon. hanem top quality címlapon. Igen.
Azt hiszem, megválaszoltam.
Igen.
És akkor élted a párizsi modelléletet, yeah. Jártál haza, gondolom, vizsgázni.
Igen.
Akkor, mint magántanuló. És milyen volt ott az élet modellként, a munkát leszámítva? Milyen volt az éjszakai élet? Voltak-e valami vadbulik, vagy ilyesmi? Amit ugye az ember elképzel, hogyha így a modellvilágról beszélnek.
Tell us more.
Vannak. Nagyon. Erről a Luna is tudna beszélni, szerintem.
Már felnőttek a gyerekeid, most már beszélhetsz évekkel.
Igen, tehát nyilván ez is kinek mi. Tehát például az első lány, akivel együtt laktam, a Paula, ő az, aki először azt mondta, gyere Szandra, meghívott ez és ez, most elmegyünk bulizni. Ő egyébként nálam egy évvel idősebb volt. Tehát én voltam 16, ő volt 17, és nyilván mentem vele. Valahogy úgy éreztem, hogy ő vigyáz rám, vigyázott is rám. Na most ez az első elmenetelen jutottunk oda, hogy egyik percre a másikra egy limuzinban találom magam, és szívom a füves cigit. Tehát csak azért,
hogy magány, jó.
És egyébként emlékszem rá a mai napig, és emlékszem arra is, hogy egy pillanatig, és nem vesztettem el tehát sem az önkontrollom, semmi ilyesmi, lehet, hogy lehetett volna, és lehet, hogy ez a fiatalság butasága, de igen, elmentünk, nyilván füves cigit szívtunk, nyilván sok emberrel találkoztunk, és nyilván jót táncoltunk, és aztán hazamentünk. Úgyhogy sok ilyen buli volt. Van olyan része a modellkedésnek, ahol a networking részeként elhívják a lányokat vacsorázni, úgyhogy ott vannak a fotósok. Szerintem önmagában ezzel semmi rossz nincs. Soha nem volt olyan, hogy elém bármelyik modellügynökség vezetőségétől azt kérték volna, hogy itt van egy csík kokain, ezt szívd be, vagy ha ezzel nem mész el, akkor nem tudom, mi lesz. Soha. Uh-huh. Nyilván erre egyébként lett volna lehetőség, és sok ellent ismertem, akik jártak a modellügynökség menedzsereivel, és együtt voltak velük, többek között a Paula is ilyen volt, ő az egyik menedzserrel volt együtt. Én azt hiszem, hogy ez teljesen normális dolog. Aztán, hogy utána ez ki milyen választást hoz az életében, igen, a lányok előbb-utóbb azt kell, hogy mondjam, hogy mindenképp találkoznak. Lehet azt mondani, hogy már mindenhol.
Minden.
Igen.
Ezt akarom mondani, hogy ez amúgy is...
Hát nem kell messzire menni.
Nem. Igen, ez amúgy is megtörténik.
Nem, tehát itt most elmegyek a gyerek szóval. Gimnáziumába. Biztos, hogy minden van.
Igen. Igen, hol tartottunk? Igen, vadbulik. És mikor ismerted meg hány évesen a Luna apukáját?
Hát itt.
Igen, egyszer csak kaptam egy felkérést egy katalógus fotózásra.
De ezt is Párizsban, vagy ez az utazás?
Párizsban kaptam a felkérést. Mondták, hogy van egy kétnapos katalógus fotózásod. Mondták, hogy egy kicsit barnítsam le magam. Lehet, mivel fürdőruha fotózás van, fogyjak le 5 kilót.
Micsoda, komolyan?
Igen, ott voltam 55 kiló, mondom, jó, nem gond, van egy
174 centiméter, 55.
Egy heted? Micsoda?
Egy hét van, bőven elég. Semmi gond, ott leszek.
Mert hogy azért mondjuk, bocsánat, csak hogy ilyen szempontból például változott azért szerintem a mai
dolgot,
hogy akkor azért tényleg a csontbőr volt.
Így van, ez, így van.
És azért most mondjuk, hála az égnek, a jobb cégeknél azért már nem a csontbőr, hanem az egészséges port.
Ez
sorszerű.
Meg főleg egy fürdőruha fotózásnál, oda olyan lányokat keresnek pont, akik nőjes idomokkal rendelkeznek inkább. Igen.
Igen.
Szerencsére, de nem abban az időszakban ez nagyon beteges volt, tehát ebből ugye lett később botrány is, hogy ez a nagyon, ez a, úgy is hívták, hogy heroin look, ez a két mosztípusú anorexia külső volt az elvárt. Mindegy, kiutaztam, és egyszer csak...
De hova ki?
Tájföldre.
Na, igen.
Ez is vicces volt egyébként, mert nem beszéltem elég jól angolul, és felszálltam egy repülőre, mert átszállással utaztam Frankfurtban, és felszálltam egy úriember a gépre, és mondta, hogy a helyén ülök. És mondtam, hogy nem a helyén ülök. Kiderült, hogy rossz gépre szálltam föl.
Ma már el se tudod képzelni, mi?
Igen.
Ez is fura, nem? Hogy engedtek föl engem?
Hát már akkor nem csippantattak mindent még, nem? Vagy te?
Hát rá volt írva.
Hát rá volt írva, hát jó.
Jutottam Bangkokba, és onnan egy másik repülőre.
Hova kellett volna utaznod?
Amúgy én Bangkokról tudtam, de ott várt valaki a nevemmel, majd elkísért egy másik repülőhöz. Gondoltam, valahol majd csak megállunk, és akkor utána, mint kiderült, de én nem tudtam alapvetően, hogy pontosan hova utazom. A Bangkokról tudtam, azt hittem, hogy ott lesz a fotózás, és a végén Phuketre utaztunk, ahol fölraktak egy hajóra.
És így sipeltek körbe-körbe a világon. Igen.
És emlékszem, hogy annyira fáradt voltam az utazástól, de tényleg én nagyon ki voltam merülve, és már úgy örültem, amikor végre kiraktak egy hajón, ami igen, így utólag belegondolva lehetett volna bármi. De tehát mégis csak az ügynökség által igen. utaztam, és akkor egy hatalmas jachtra kerültem.
Ott volt a fotózás?
Részben meg stúdióban. Tehát a fürdőruha.
És mások is voltak? Tehát, hogy csak te voltál, mint modellány, vagy más?
Nem volt még egy modellány is, és egyébként itt egy-két napot tényleg barnulni kellett. Nem viccelek, tehát ez volt a feladat, hogy barnuljunk.
Ez király. Mikor a nyaralásért fizetnek, ez nagyon jó.
Oké, és
ami nem rossz, ez így van, fizetett barrulás, és akkor innen vissza kellett repülnünk. Ugye megvoltak a fürdőruha fotózás, hogyha nem kellett leírni, nem barnának lennünk, és visszautaztunk Bangkokba, és akkor Bangkokban meg megcsináltuk, mert alapvetően azt ne felejtsük el, hogy ugye ilyenkor nem csak nyári katalógust, hanem ugye téli katalógust is fotózol a következő szezonra, ahol aztán a stúdióba befejeztük a fotózást. Uh-huh. Az is megvan.
Igen, igen. Az a konkrét magazin.
Így van, nem? Az egy. Uh-huh. Igen.
Oké, és az ismerkedés ebben hol volt benne? Oké. Nem akarsz erről mesélni?
És egyébként igen, itt a hajón megismertem Lendő férjemet, Luna apukáját.
Most már ex-edik férj.
Ex-férjemet. aki hozzátenném, hogy...
Ő mi volt? Igen. Vagy mondjam.
Igen, itt ismertem meg.
És hozzátenném, hogy...
Semmi, csak annyi minden ugye így, hogy így emlékezni kell, annyi minden eszembe jut. És ugye az ember így reflektál, és visszagondol, és hogy így belegondolva azokba az időkbe, tehát azért az egy hatalmas élmény, amikor tényleg ott vagy valahol, fiatal vagy, de ez lehetne fiú vagy lány, és ott van valaki, aki megmutatja neked, bemutatja, tehát annyi impulzus, annyi élmény ér, hogy ezek iszonyú sok gazdagságot és örömöt és boldogságot okoznak neked. És én azt kívánom egyébként mindenkinek, hogyha nem is Lendő férjük által, de hogy minél több ilyet kapjanak. Ezek nagyon jó dolgok. Ugye erre gondoltam. És nekem ezt a Luna apukája adta. akkor. Uh-huh. Nagyon tetszett, és mindenről mesélt, és magyarázott, és a kultúra, és a táj történelem, és a bármit kérdezünk, és hozzátenném, hogy nagyon éhes is voltam ezekre az információkra.
Sokkal... És ő akkoriban ott élt? Vagy...
Félig.
Félig.
Igen, ott volt üzleti érdekeltsége. Igen, lehet, hogy ti nem, de nagyon sokan biztos emlékeznek, akik idősebbek, hogy régen volt az Otto meg a Quelle katalógus itt Európában, ez valamit mond nektek? Uh-huh.
Uh-huh. Igen.
Na és ő volt a Walt Disney ruháknak a kizárólagos gyártója és ellátója ennek a két katalógusnak. Tehát is, és a Walt Disney bármilyen, mit tudom én, Mickey Egér, vagy oroszlánkő, vagy kijött, ez kizárólag ő gyárthatta, és ő láthatta el Európában ezt a két katalógust, és ezáltal a rendeléseket.
Az elég nagy biznisz, az elég, elég nagy üzleti érdekeltség.
Azt már, hogy ezt abban hagytam, szóval lehet előrébb.
Igen, úgyhogy volt hatalmas gyár, ott készítették, ugye ott gyártották, a több mint 10 000 dolgozó volt ebben a gyárban, és rettentő érdekes volt. Nyilván később, de ugye hát fele részben ott éltünk, ezt látni és ebben részt venni.
Uh-huh. És ezután te akkor ott is maradtál vele, és akkor te akkor oda költöztél kvázi hozzá?
Nem.
Nem?
Én hazajöttem vizsgázni.
Uh-huh. Igen.
De nagyon-nagyon szerelmesek lettünk.
De ott abban a néhány napban?
Nem, hát utána, ja, én utána
mert hazajöttem hogy most
Párizsba.
Hogy igen.
Persze, ő is hazajött Párizsba, elhívott randizni. Randizgattunk. És tényleg nagyon-nagyon... Hát nagyon, tehát ez egy iszonyú nagy szerelem volt. És én akkor úgy éreztem, hogy én bele fogok pusztulni, ha nekem most komolyan haza kell mennem, és nem jöhetek vissza, és az ő részéről én úgy gondolom, hogy ez hasonló volt.
Ez majdnem így van. De neki addigra pont a fele-fele azt tettál, szóval, hogy és Párizs volt akkor
két már. Hét itt, két hét ott. Két hét itt, két hét ott. És arra emlékszem, hogy itt a fotózáson, és ez is apróság, de nekem számított, tehát próbált megismerni, hogy igen, és amúgy ki vagy, mi vagy, hogy, nem nagyon. De akkor is már mondtam, hogy igen, honvágyam van, és otthon van cicám, és itt nincs cicám. És emlékszem, mielőtt hazautaztam innen, vett nekem egy cicát. Egy szürke, ez kedves, ez nagyon kedves.
Nagyon.
És ami nem volt egy icipici cica, de azt mondta, hogy ez volt most a boltban, egy egyszerű fél szia, amit képzeltek el, és mondta, hogy tudja, hogy ennek örülök. Mondtam, hogy köszönöm. Egyébként nagyon örültem neki, és sokkal kevésbé voltam magányos, amikor visszamentem Párizsba. És hazajöttem, és vizsgáztam, és ugye közben tartottam Luna apukájával a kapcsolatot, hogy na, hogyan tudnánk megoldani technikailag azt, hogy én kint éljek.
Vele?
Igen. Hogy én kimehesse. És ne kelljen nekem itthon lenni, mert ez így nem lesz jó. És hát úgy döntöttünk, hogy ő mint divat cég, majd ír egy szerződést, amit a szüleimnek prezentál, hogy felkér a cég kizárólagos modelljének, amiért majd havi fizetést fog fizetni, és a szüleim biztos, hogy ezt látva bele fognak egyezni abba, hogy kiköltöznek.
Mert hogy a szüleid a szerelemről nem tudtak.
Semmit.
Addig, amíg én meg nem jelentem.
Isten őriz.
Igen.
Nagyobb volt a meglepetés.
A szüleim ezt elhitték, a terv működött, és mondták, hogy hát persze, kislányom, menj, dolgozz.
De dolgoztál is, amit tettem még.
Én abszolút dolgoztam, igen. Folyamatosan dolgoztam.
Mármint, hogy nem csak egy kamuszerződés volt, hanem
hát persze, hogy dolgoztam. Viszont így nem mondták, hogy gyere, hanem ezt elfogadták.
Uh-huh. Oké.
Igen, és akkor kiderült, hogy várandós vagy a Lunával. Mennyire volt sok, mennyire ért sokként a dolog?
Hány éves voltál, amikor ezt a szerződést írtátok el?
17.
Ja, bocsi, igen, hogy van a timeline? Bocsánat, igen.
Csak 17 éves voltál. Hát akkor azért nem sokára már vagyok, szóval igen.
Igen.
És akkor ti is hoztak fel, Tájföld Párizs? Aha, igen.
Igen, két hét itt, két hét ott. Volt közben olyan, hogy amúgy más fotózást csináltam Párizsban. De alapvetően két hetet mindig Ázsiában voltunk. És hát volt közben Hongkong is, de nagyon sokat utaztunk. Amerikába is elutaztunk, ott is dolgoztunk.
És mindenhova ment veled?
Vagy te mented vele?
Én mentem vele.
Fordítva.
Volt modellkedésed is.
Hát Hongkongban is volt modellkedésem, amikor Lengyelországban ott nem volt, ott családban mi voltunk. Uh-huh. Igen, sok országban. Nagyon sok. És azt hiszem, hogy megszámoltuk a végén is 21
országban.
Igen.
Mennyi idő alatt?
Fél év.
Fél év alatt 21 ország, azért az lazú.
Az sok, igen. Azt a... Wow.
Uh-huh. És mondom, de nagyon szerelmesek voltunk. Tehát ha csak nem tudom, hova ment dolgozni napközben, tényleg egyfolytában próbáltunk együtt lenni, és hát mondtam, hogy nekem bizony szeptemberben vissza kell mennem, mert érettségiznem kéne.
Simple stuff, igen.
És ez elképzelhetetlen volt. Tehát egyszerűen elképzelhetetlen volt, hogy akkor most ne legyünk együtt. Uh-huh. És ő róla tudni kell egyébként, hogy ő neki hivatalosan nem lehetett gyereke.
Uh-huh.
Ez képes jó sokan.
És van a Luna apukájának egy nagyon rossz élménye, ami maybe not my place to tell.
Mondjad.
Hogy ő neki volt előttem egy sok-sok éves kapcsolata egy tájhölgyel, nem pont előttem, pár évvel azelőtt, ahonnan lett egy gyerek, és kiderült még a nagymamája mindig mondta a volt férjemnek, hogy hidd el, hogy ez nem a te gyereked. És amikor a gyerek már nagyobb acska volt, mondjuk egy éves, akkor végül tényleg úgy tűnt, hogy nincs benne európai vér. Kiderült, hogy nem az ő gyereke. És akkor a vizsgálat után kiderült, hogy neki nehéz lesz gyermeket
nemzenie.
Igen. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy na majd én megajándékozom őt egy gyermekkel. Mert ez a szerelem, ez megérdemel egy ilyen gyermeket, és ha ez a szerelem nem tud gyermeket kreálni,
ez mindig 17 évesen született. Jó, csak hogy még mindig emlékeztessük az összes hallgatót. Hogy...
mit adhatok én, ami a legnagyobb ajándék?
Hát, ez jó lehet.
Ő nagyon szeretett volna?
Nagyon.
Nagyon?
Uh-huh. Nagyon. És könyörgött, hogy de. És én úgy éreztem, hogy jó, ennek így kell lennie, ennek a szerelemnek kell, hogy legyen egy gyermeke, hiszen ez így természetes, azt így.
Uh-huh. Amit majd megoldjuk. Hát egy olyan csodálatos gyerek lett.
Ezt meg tudtuk, hogy egy ilyen csodálatos gyermek lenne, igen.
Igen.
És
akkor a helyet, hogy leérettségiztél volna, ez lett a terv?
Hát nem, mert ugye ezt a fél év alatt döntöttük így, uh-huh. És nagyon próbáltunk teherbesni.
Magas szintű szerelem biztos segített a procedúrát.
És képzeljétek el, hogy július, augusztus lehetett, tehát meg voltak számolva a napjaim, hogy most szeptember elsőn beülök az iskolapadba, hogy Jézus Mária, hát hogy lesz ez? És És a visszautazásom előtt egy-két héttel mondtam a férjemnek, hogy szerintem terhes ők.
De még nem volt a férjed.
Nem tudok róla. Igen, igen, bocsánat. De én érzem, tudom. De még egyébként semmilyen teszt nem mutatta volna. És mondta, hogy jó, menjünk el, és csináljunk egy vérvizsgálatot, hiszen az rögtön egy-két napra rá meg tudja mutatni. Uh-huh. És ott volt Luna.
Milyen érdekes, hogy az anyukák mennyire jobban tudják, mint a tesztek is még az elején. Uh-huh.
No, de hát nem úgy van az ám, hogy én hazamegyek.
17 évesen. Az ártatlan
modelléletemből. Úgyhogy én hazamentem, és elkezdtem iskolába járni.
Várjál, bocsánat, most itt a pletykákhoz megint vissza. Az első barátod, amikor szakítottál ebben a folyamatban?
Ja, úgy mentem ki Párizsba modellkedni.
Már a teljes a szerződés.
Ja, de már mielőtt kiutaztam volna. Abszolút, igen.
Jó. Szóval, és akkor hazajöttél.
Hazajöttem, és iskolába jártam. Dolgozatokat írtam.
És mikor mondtad el?
És ugye a férjem mondta, hogy ez nagyon szép, meg jó, október, november felé, de hát, hogy ugye januárban házasodunk, úgyhogy
mikor?
Nem akarok szólni.
Mert hogy ők azt se tudták, hogy terhes vagy, meg azt se, hogy házasodni fogsz?
Semmi.
Mikor döntöttetek úgy, hogy házasodni fogtok?
Ezt nem tudom. Gondolom, ez ilyen egyértelmű.
Oké. Mm-hmm. Igen?
Mondjuk ez egy nem igazán, hazudok.
Jó.
mert tehát én hazajöttem, és elkezdtem iskolába járni. De azért minden pár hét, egy-két-három hetente egyszer kiutaztam Franciaországba.
Igen.
Tehát
terhesen hazajöttem.
Elkezdtem az iskolát, és pár hétre rá ugye kiutaztam Franciaországba meglátogatni a páromat, és akkor megtudtam, amit amúgy addig nem tudtam.
Az egész érdekes, hogy addig nem
tudtam. Mert azt tudtam, hogy füvet szív apukád, de egyszer csak láttam mást is, amikor egyszer rányitottam egy este, egy vacsora előtt. És a szemesem rebbent, és mondta, hogy gyere, gyere, és egészen ledöbbentem, hogy mi történik. Uh-huh. És onnantól kezdve ezt nem titkolt előttem, de gondolom, hogy úgy gondolta, hogy most, hogy összekötjük az életünket, ez már így teljesen természetes dolog, hiszen ő eddig sem mondta, nem kérte tőlem, most sem fogja, de hogy akkor ez most már nyílt titok. És én nagyon hamar rájöttem arra, hogy ő ezeket nagyon sűrűn, nagyon intenzíven és nagy mennyiségben minden nap használja.
Tehát függő.
Ami egyébként sok magyarázatot ad, hiszen Luna apukája sokkal idősebb nálam. És akkor most megértem, hogy ez a fajta energiaszint, és stb. Honnan jön. És én akkor úgy döntöttem ősszel, október lehetett, hogy akkor én elhagyom őt. Mert én az én gyermekemet nem fogom így felnevelni. És hazamentem. És folytattam az iskolát, a szüleim meg mindig nem tudták, hogy terhes vagyok. Rettegtem, hogy én most mit fogok csinálni, mert a számomra egyértelmű, hogy a Lunát megtartom. És tudtam, hogy akkor nem szólhatok nekik, amíg az első harmadán a terhességnek túl nem vagyok. Úgyhogy
nehogy
kényszerítsenek rá. És én ezt kivártam. És anyukám ült a fotelban. És én ültem a másik fotelban, és anyukám újságot olvasott, és úgy döntöttem, hogy most vagy soha. És mondtam neki, hogy mama, mondhatok valamit? Igen, kislányom? Nem, anyu? Én nem vagyok más szűz, terhes vagyok, és megtartom.
És ő valószínűleg számított egyest kaptam a biológiai bejelentésre.
Úgy előttem egy szemüveges, olvassa az újságot, és így lengette.
majd felállt, hogy hívom az apát.
Vagy... ne, ja, nem, azt mondtam, hogy kérlek apunak, te mondd. Nem emlékszem rá, hogy utána mi történt. Mert most ezt mondom nektek is.
Lehet, hogy blackout volt utána.
Igen. Lehet, hogy megkérdezte kitől. Nem tudom.
Mert hozzáteszem, hogy a nagyim azt tudta, hogy ugye apukámmal így utazgatsz jobbra-balra. De az agyim az őszintén azt gondolta, hogy társalgónőként ez így kellemesen elvanna. Vagy nem, vagy valami ilyesmi.
Nem értem komolyan, hogy mit hívt.
Igen, hogy csak tényleg. Dumcsizgatnak.
Ja. Jó, azért hozzátartozik a tényhez, ami szerintem furcsa, hogy a mama, anyukám, a bátyámmal együtt azért Tájföldre is kiutazott.
Hát ez ilyen denial.
Ott voltak 2 hétig.
És?
No com.
Lett volna alkalmuk észrevenni? Akarják?
Hát, Oli, mit mondjak neked?
Valszeg.
Nem?
De. Oké, na igen.
És akkor... nyilván megbeszélték apukámmal, gondolom én, mert utána azt mondták, hogy már pedig, hogyha nem mész hozzá, mert mondtam, hogy kábítószerfüggő az apuka, úgyhogy én egyedül fel fogom nevelni a gyereket. Így vagy, ugyan képes végre, tehát nekem meggyőződésem volt, hogy én ezt meg fogom oldani, úgy gondolom, hogy megoldottam volna. Tehát mi lehet a gyereknek rosszabb, mint sem, hogy egy ilyen környezetben nevelem, föl akkor inkább hazahozom, és becsülettel, de rendes életet biztosítok neki, hát majd megoldom, dolgozom, tanulok, más is csinált ilyet. És azt mondták, hogy már pedig, hogyha nem megyek hozzá az apukámhoz, akkor apukám megöli magát.
Jézusom.
Igen.
Mennyire gondolod ezt fenyegetésnek, és vagy mennyire gondolod ezt komoly, valós fenyegetésnek? Megtette volna tényleg, hogyha azt mondod, hogy nem?
Lehet. Lehet. Tehát az én szüleim számára a látszat az nagyon fontos. És az, hogy mi van a szőnyeg alatt, ott lehet kupleráj. De hogy kifelé mit mutattunk, és hogy mit gondol a szomszéd, ezek meghatározzák azt, hogy te milyen döntéseket hozol az életben. Mondanám, hogy ez hogy a nagyobb közösségben való beilleszkedés, de nem. Tehát konkrét, mit szól majd a szomszéd? Tehát ezek a mondatok elhangoztak, és beszélünk két egyetemet végzett értelmiségi emberről. Anyukám hozzátette, hogy hát bárhogy is töntesz, kislányom, én azért melletted maradok, de hát nem tudom, hogy itt mennyire volt választásom egyébként.
Oké.
Ez, hogy te megtudtad a függőséget, az addigi nagy szerelmet felülírta, vagy kiábrándultál akkor Luna apukájából?
Nem, abszolút nem. Sőt, én megpróbáltam úgy, vagy azt hinni, vagy elhitetni magammal, de nem elhitetni, mert én hát egy 17-18 éves, azt hiszem, hogy tényleg hisz abban, amit próbál csinálni, legalábbis szeretném ezt hinni. Én hittem abban, hogy én majd őt megváltoztatom.
Ezt közölted vele is, vagy mit reagált erre?
Hát végül is már eldöntötted, hogy megadsz neki egy gyereket, az is sikerült. Így van,
és ez tényleg, tehát bármennyire is ezek csúnya dolgok, és a drogfüggőség, és a stb. A Luna apukájáról azért azt el kell mondanom, hogy ő nagyon szerette bennem azt, hogy én nem használok ilyesmit, hogy én nagyon egészségesen próbálom megközelíteni az életet, hogy számomra elfogadhatatlan az, hogy ezt emberek csinálják, mert legbelül ő is megvetette ezeket az embereket. Én gondolom, hogy egy kettőség nyilván az ő részéről, és ő többször kért engem, hogy mentsem őt meg ettől a sorstól. Igen. Mindegy.
Obviously nem sikerült. Igen.
Obviously nem sikerült, ez így van, többször próbálta egyébként, de a szüleim itt tényleg, hát egy, azt hiszem, hogy nem nagyon adtak nekem választási lehetőséget. Tehát most a gyerekemet neveljem föl egy kábítószeres mellett, vagy apukámat ítéljem halálra. Nem tudom, hogy ez mennyire.
Nem annyira.
Úgyhogy úgy döntöttem, hogy jó, hát akkor megint csak jó kislány leszek, ahogy eddig is, és akkor teszem azt, amit mondanak. Akkor hozzá megyek. Gyermekem apjához.
De akkor benned is ez egy ilyen egy keserédes valami volt, mert hogy akkor ott volt még a szerelem, csak valahogy az észérvek mondták azt, hogy ez így nem helyes.
Ez így van.
Ugye?
Ez így van, sőt, annyira tudatos voltam, hogy én úgy döntöttem, hogyha nem lesz változás, akkor tessék, itt van, meg volt az esküvő, bármikor elválhatok. És akkor tessék, apuci, nesze neked, akkor mondd azt, hogy elvált a lányod. De.
Uh-huh. Megtetted.
Megtettem.
Uh-huh.
És de azért persze optimistán indultam neki a házasságnak, januárban össze is házasodtunk, és áprilisban megszületett Luna.
Luna, nektek az esküvőtök februárban volt?
Pont ezt akartam mondani, hogy képzeld el, hogy igen, és a nagyimék is januárban házasodtak amúgy.
Na, ez szóval téli esküvő.
Családkes generációs szituáció.
Generációs. Tudom, hogy ott volt a Luna apukájának az anyukája, a nagymama, meg az én anyukám is, és amikor a nagymama meglátta a Lunát a kórházban, akkor mondta, hogy ez a te.
Az előzőt ő az, hogy nem az ő gyereke.
Az ez biztos a tiéd.
De még így kellett. DNS tesztet csináltak.
Igen, ez így van. Igen.
Jó, szegény apukának a traumáját azért.
Igen, amúgy ezt el tudom nézni.
Én úgy gondolom, igen, hogy ez oké. Tehát én abszolút amúgy ebben, igen, semmi rosszat nem látok, tehát úgy gondolom, hogy nagyon sok gyerek születik meg úgy, hogy nem a biológiai apukája az, aki hiszi, ha ez nyugtatja meg bármelyik felett, hát akkor csinálhatja.
Hogy nem egy akkor.
Most ez olyan nagy ügy, tehát szerintem nem.
Főleg egy ilyen eset után. Tehát, hogy...
Hát, egy
abszolút érthető, igen. Amúgy ezt tudtátok, képzeljétek el, hogy ez elvileg ilyen evolúciós fejlesztésből van így, hogy amikor megszületik egy gyerek, akkor inkább az apukára hasonlít, pont ezért, hogy az apuka elhiggye, hogy tényleg tőle van.
Ja, igen. Lesz, hogy. Mármint, hogy ez hogy alakult ki az evolúcióban.
Hát egyszerűen azért, mert hogy egy férfi ugye akárhány gyereket tud nemzeni rövid időn belül, de hogy egy nő pedig egyet. És honnan bizonyosodsz meg róla, hogy az az egy a nőben az kitől van, és hát innen, hogy mikor megszületik a baba, akkor apukára hasonlít jobban.
Ezt én is hallottam, igen. Ez biztos, van generáció.
Uh-huh.
Hát én is csak szépültem, szerintem csak az évek alatt. Majd mutatok baba fotót. Meg ilyen tök sötét, fekete, hosszú hajam majd.
Igen.
Ami most igen, azért nem a...
Világosodott.
Igen.
Uh-huh. Abszolút.
Ja.
Igen, szóval megszületett Luna, és akkor volt nagy öröm mindenki részéről a családban. Mennyire láttál változást, vagy próbálkozott akkor továbbra is az apukája, vagy ezt így feladta egy idő után?
Mindjárt erre is válaszolok, csak az előző két szó mondtad, hogy volt nagy öröm mindenki részéről, erre szeretnék azért csak egy picit itt szolgálni. Uh-huh. Nem, tehát az én apukám az én terhességem alatt kapta az első agyvérzését.
Ó, oh, uh-huh.
melyik időszakban? Ott előtte van.
Megszülettem. Úgyhogy...
hogy a szüleid részéről nem akkor
tehát, hogy
volt igazán.
Nem, tehát azért az, hogy ennek örülünk, és boldogok vagyunk, és stb. Nem, ezt én nem értem az én szüleim részéről. Azt tudom, hogy amikor ugye ezt a szüleimnek be kellett vezetni az ismerősök körébe, meg szomszédoknak, de hát ez nyilván csak szimbolikusan mondom, akkor ők mindig hozzátették, hogy kérdeztek, hogy és akkor kihez, és anyukám válasza, hát hogy kihez megy hozzá? Hát egy milliómoshoz.
Meg azt akartam kérdezni, hogy a nagypapád mikor halt meg, mert ő is azokban a hónapokban halt meg konkrétan. A mama papája.
Szerintem igen.
Hát tudti, mert ugye a mai napig azt mondja,
nem hogy, tudja, nem, hogy te megszülettél.
Hogy úgy döntött, hogy nem mondja el, vár, és aztán meghalt. Igen. Tehát, hogy ott valahol 6 hónapon belül halt meg, plusz így volt van. A te apukádnak is az agyvérzése.
Így plusz van, az esküvőt, így van.
Tehát, hogy az úgy igazából nem volt egy nagyon kellemes ünnepi időszak.
Nem, ez valóban így van, de hozzátenném, hogy pont, hogy lehetett volna egy örömteli időszak is. Tehát úgy gondolom, hogy ez nem az én...
Nem, csak hogy így
akkor általam okozott...
Nem is azt mondom.
Borzalom, hanem hogy ki hogy fog fel dolgokat, és hát én biztos, hogy nem így csinálnám. Tehát azt hiszem, hogy te is, Oli, neked is most van ugye egy pici tündéred, gondol el, hogy hazamegy. És én azért szeretném kihangsúlyozni ezt a tényt, és hazajön, és jön, neked kisfiad van, de azt mondja, hogy az ő párja kábítószerfüggő, és volt, hogy kezet emelt rá, mert ez megtörtént.
Terhesen.
Biztos, hogy nem azt reagálod rá, hogy már pedig közd össze az életed ezzel az emberrel.
Számomra persze, abszolút.
Elképzelhetetlen. Hogy nem? Nem
de hogy nem, persze.
Hogy nem tudom, hogy ez milyen univerzumban normális. És egyébként tudom a választ az apukám univerzumában, és én egyébként nem haragszom rá emiatt, mert az ő világában ez egy elképzelhetetlen dolog volt. De szerintem azért itt a szülői ösztönök...
Nem a mai evolvárása van.
Nem. Igen, nem. És ráadásul bántják a gyerekemet. Ráadásul orvos, félig orvos családból jövök. Nem. Számomra ez elfogadhatatlan. És egyébként ez a téma, ez többször előkerült, mert én ezt nagyon sokszor a szüleim fejéhez vágtam, és soha nem hallottam azt, hogy úristen, mit csináltunk, ne haragudj. Nem. Ez így volt, jó. Úgyhogy ez csak, hogy minden happy, és stb.
Kevés. Akkor úgy fogalmazunk, hogy apuka oldaláról mindenki happy, mert gondolom, akkor ott a nagymama örült neki, hogy akkor unoka.
Na. Tehát tényleg, nagyon-nagyon. Ráadásul a Luna apukájának van egy bátyja, ahol szintén nagyon szerettek volna babát, és nem sikerült a babát, és neki bátyja volt. Úgyhogy ez volt az első unoka, és már 71-72 éves volt a nagymama, aki így nagymama lett. Úgyhogy tejben vajban füröztettek minket, de tényleg. Jó volt. Ott megkapni ezt jobb. És a kérdésre válaszolva, hogy ő változni akart-e, igen, biztos, hogy akart. Kiderült-e az, hogy ő tud változni? Igen, kiderült, hogy nem tud változni. De az biztos, hogy a családjának, a Lunának is, meg nekem is megpróbálta maga módján egy olyan otthont teremteni, amiből kizárja ezeket a dolgokat. Ami egyébként nem lehet. Tehát ezt nem lehet mint addig, amíg otthon fogadsz üzleti partnereket, akikkel ez, ez van, nem lehet. De próbálta. Szándék az megvolt.
És most lehet, hogy a szádba adok szavakat, de, de így a, az elmondottak alapján, te akkor próbáltad Lunát védeni ettől. Luna, te neked van emléked? Vagy mikor realizáltad te ezt így? Már felnőttként, vagy, vagy már gyerekkorodban is?
Mert hogy ugye, de erről majd részletesebben a következő epizódunkban fogunk beszélni, ahogy anyukámnak haza kellett menekülnie. És ahogy nem volt útlevelem, és így kellett hazahozni engem, még EU-s világ előtt, igen, hogy igazából ugye, hogy ahogy szétmentek, és akkor utána én mentem láthatásokra, egy idő után valójában nem tudott ettől védeni, és akkor volt egy ilyen, nem tudom, 12 lehettem, 10, nem, szerintem 12, mert a másik, igen. 12 voltam, amikor pontosan ugyanez volt, hogy besétáltam. Igazából ugyanúgy, ugyanúgy fedeztük ezt fel, besétáltam.
Rosszkor.
Igen, de amúgy szerintem én addigra már tudtam, hogy valami nem teljesen oké, de szerintem ezt így ennyire egyértelműen nem mondtad, hogy mi az, ami helytelen, amit csinál, pontosan. Viszont akkor láttam, és szerintem akkor megkérdeztem tőled, hogy utána, hogy amúgy mi volt, vagy ez mi lehetett. Vagy... Szóval, hogy valami ilyesmi van így a koncepció, így a fejemben, és akkor utána ez valahogy így volt. Mármint nem az, hogy mindig előttem csináltam, mert akkor is csak én besétáltam, tehát hogy az is így random volt. De hogy szerintem utána, hogy így elmondtad, hogy mik a jelek, akkor ezekre így már jobban
figyeltem. Igen, szerintem biztos, hogy mondanám.
Igen, mert tehát szerintem ilyen folyamatosan kicsit ilyen, ilyen csepegtetve éppen, ahogy. Akkor amúgy utána meg pont volt egy csomó év, amikor eleve nem volt láthatás, és utána felnőttként meg azért ez már itt tök más volt. Meg soha nem csinálta így előttem amúgy úgy, hogy direkt be, de mondjuk így volt, hogy én szóltam neki, hogy itt egy zsepi.
Húha. Én egy kicsit le vagyok sokkolva, bocsánat. Én így próbálom feldolgozni, hallottakra.
De még vannak szaftos dolgok, csak az majd... Hát ja, az majd...
Azt, igen, egy következő részben akkor erre térjünk vissza, vagy majd...
Ehhez a témához még van kérdésed így mostanra, vagy...
Most erre egyelőre szerintem nincsen, majd tényleg a következő,
jó.
A következő részben.
Én felteszem a pletykás, lájtos kérdést, csak hogy azért érezzük. A top modellek, akikkel amúgy modellkedtél, csak hogy érzékeljük már, hogy amúgy, ha ebből nem szállsz ki, akkor hollandolsz, légy szíves egy pár nevet, azért csak így ejtsél már meg.
Helena Christensen, Claudia Schiffer, Kate Moss, Naomi Campbell.
Oké. <Okay. gül>
Szóval ezekkel volt amúgy közös munkát többször.
Munkám, bulim, karácsonyom.
Azt a mindenét, wow! És van, akivel tartod a kapcsolatot? Vagy jobb barátság, akivel szövődött nincs?
Szétvezetett a világ, nem?
Vagy a
dolgok.
Hívjuk dolgok.
A dolgok. Vezette. És a nagyobb cégek, akiknek...
És azok egyébként hozzátenni, mint például a Karen Mulder, akit biztos, nem tudom, tudjátok-e ki, és szintén ennek a kornak az egyik nagyon híres modelle. Ő például egy kifejezetten normális, úgy fogok fogalmazni, hogy kevésbé bulizós völgyeménye. Tehát azért akik most mint otthon laknak, a saját szülő hazájukba visszamentek, gyereket nevelnek, stb. Stb. Tehát akiket említettem, nem hiába töltöttünk együtt sok időt, mert ők inkább például a bulizósabb lányok.
Értem. Oké. És mik voltak a legnagyobb cégek? Mondjuk abban már nem említettél.
Igen.
Oké. Na jó. Hát csak, hogy az ma.
Címlapok, azokat majd az említetted.
Ja. Ne esetek túl korán, aztán. Oksi. Hát jó. Na, mint egyik hallgatók, remélem tudod a lezárós kérdésünket.
Kaja.
Igen, helyes. Mesélj a kaja highlightodról.
A heti? Ez a heti kaja highlight? A kaja highlightom ma együtt ebédeltünk ebben az olasz étteremben, ahol sütőt krémmel töltött raviolit ettem.
Ez nagyon menő volt.
Fantasztikus. Mm-hmm. Édes volt a sütőtök krém parmezán szószban, és attól, hogy édes volt belül az amúgy sós étel, egy olyan kulináris élményt nyújtott nekem, hogy egyszerűen minden ravioli kockát három felé vágtam, hogy
tovább tartson.
Igen, úgyhogy soha még ilyen típusú raviolit nem ettem, de fogok.
Ja, nagyon jó volt. Én viszont hozzátenném, hogy az előétel, ami egy ilyen kis libamájas kis burger formájú valami volt, amúgy ilyen hagymalekvárral, meg mi volt még? Ja, meg valami zébi volt. Mozzarellás teljes, nem tudom, micsoda szószva. Az is nagyon jó.
Ez volt a te highlightod, Luna?
Igen, ez volt az én highlight.
Igen. Nagyon jól hangzik.
Most a tíméd, Oli.
Nekem megint nagyon eseménytelen heteim voltak, úgyhogy
mi finom?
Kettő. Nem, másfél hete volt nálunk festés, és a Teóval átszáműztek minket a Lunához. És nekem az a highlightom, a fahéjas csiga, amit csináltál nekünk.
Igen. Az nagyon
jó. Az isteni jó volt.
Én azt nem értem, mert a képet láttam, hogy az úgy nézett ki, mint egy egybeolvadt csiga.
Mert ugye berakod, és megpuffad mindegyik.
És
utána igen, utána nem szép tudod szedni, nem?
Nagyon szép.
De másonkor csinálok, úgyhogy látni fogod.
Helyes.
Hát köszönöm, tehát, hogy megtisztál, hogy én mindig Olinak a főztjék mondom, és most egyszer én is bekerülöm. Olistába, igen. Oli nagyon jó a főz.
Jó.
Köszi. De a Luna is, mert amúgy emellé megkaptunk ilyen csílei bableves-szerű, az ugye a csílei bablevest?
Csak aztán nem volt csílei, mint kérdező.
Ezt te csináltad?
Igen.
És azt is csinált, és az is nagyon finom volt. Úgyhogy minket aznap, vittem haza a Colinak is belőle, minket aznap Luna látott el étellel. Isteni finom volt minden. Úgyhogy a Luna is nagyon jól főtt.
Majd a lazanyát, azt majd egyszer, azt majd valahogy nem fog teszt környékén csinálom.
Karácsonyra beígértem.
Jó.
Finom kaját.
Szuper. Nagyon köszönjük a sztorit. Nagyon izgalmas volt, úgyhogy mindenképpen majd tényleg gyere vissza még a podcastbe. Szerintem ezt a hallgatók is biztosan így gondolják, hogy hallani akarunk még.
Én köszönöm, és köszönöm a kérdéseket.
Igen. Na, tehetek, kérdés volt, úgy volt olyan, amit én sem tudtam, úgyhogy több mindegy, mármint, hogy csak hogy ilyen részletesebb dolgok minden. Szóval, majd gyere!
Jó, jövök.
Jó. Tehát, hogy így
abszolút,
ez a toksó dolog.
Furcsa, hogy ennyi év táblatából is, ahogy az ember visszagondol, hogy a hatással van rá. Tehát amikor a rosszról beszél, éreztem, hogy van, úristen, elegem van. Tehát, hogy ezek ott vannak bennünk.
Igen, ezt mondta tegnap is.
Noémi.
Igen.
Igen. Tehát cipeljük ezeket, és jó. Azt hiszem, hogy jó dolog ez feldolgozni, akár ilyen formában, vagy bárhogy, vagy eldönteni, hogy igen, akkor jól, ugye kérdezte az, hogy akkor jól döntés, vagy nem jó, és akkor jó erre válaszolni.
Uh-huh. Igen.
És mennyire volt zavaró, vagy furcsa nekem, mint amúgy idegennek ezeket így elmondani? Én izgultam a rész előtt, mert így nagyjából tudtam, hogy ezek olyan témák lesznek, amik mélyre visznek minket. Nem volt rossz, hogy én kérdezgettem?
Nem. Sőt, az jó, mert irányítod egy kicsit. Mert kérdezel valamit, és nekem így jön ennyi gondolat, és te egy kicsit
bekoordinálod,
hogy akkor mire válaszoljak. Már csak azért is, mert szerintem az a sok dolog, az olyan sok impulzus néha, hogy azt a sok idő volt, egy csomó részét sok idő volt feldolgozni. akár ha abban belegondolok, hogy 6 hónap 21 ország, most csak egy apróságot említek, de hogy az is túl sok volt. És akkor legalább, ugye nekem jön ez a rengeteg impulzus, és akkor beszűkíted egy picit, és az segít a válaszadásban. Uh-huh. És elmondani idegennek, tudod, hát végülis tudod, de azért hallgatlak titeket, meg a Luna mesél, meg látom a videót, tehát én abszolút nem úgy élem meg, hogy idegen vagy. Illetve én semmilyen aspektusát az életemnek nem tartom titoknak, és én mindig ezért is vagyok egy picit zavarban, mert van olyan dolog, amit nem biztos, hogy jó, ha tud a gyerek a szülőről. Ha a gyerek most esetben te már felnőtt, és azt mondja, hogy de mondd el, és de van olyan, amit nem tudsz róla.
Még.
És ott vagyok úgy, hogy vajon ezt mondjam, vagy ha kimondok itt most neveket, kinek okozok ezzel kellemetlenséget? Hogy amikor láttam ezt a hírességet, vagy azt a hírességet, ezt meg azt csinálni,
meg a magyar mini podcast kikerül.
De hogy jó, akkor is, hogy nem akarnék én egy, hogy mennyire etikus azt mondani.
Vagy itt.
És viszont azt is így háttérinfóként, én tudom, hogy te is nagy naplóíró vagy, azokat majd gondolod, hogy így a gyerekeidnek megengedett, hogy elolvassák a naplóidat?
Egyébként ez olyan vicces, ahhoz, hogy itt van a szekrényben. Tehát bármelyik gyerek oda mehetne, kivehetni, uh-huh. és elolvashatni, és a naplóimat 12 éves koromban kezdtem írni az akkori legjobb barátnőmmel, az Évivel. Frappáns címet kerestünk, és még címe is van a sorozatnak, 12-től a koporsóig.
Wow!
Nagyon jó.
Úgyhogy minden évnek van egy könyve.
Uh-huh. Hát ez lesz az epizód.
Oda mehetnének, kinyithat.
Ez jó.
Gondold el 12-től. Tehát azért minden benne van.
Uh-huh. És azt megtudtad?
Uh-huh. 18-ig.
Okés.
Amíg még apukáddal is írtam egy jó ideig, és akkor váltottam át erre a nagy naptári dologra. Egyszerűen azért, mert már nem tudtam leírni, és azért nem tudtam leírni, mert olyan gátak voltak bennem, hogy úristen, ezt írjam le?
Pedig az segít igazán.
Ezt egyszer elolvassák.
Érted, 10 éven keresztül válnak, szóval sose tudhatod, mi jön elő.
Én meg amúgy direkt, én is írom a naplomat, és én meg direkt kényszeríteni szoktam magamat, hogy ha valami ilyen, úgy érzem, hogy ó, bakker, ezt nem kéne leírni, azt akkor csak azért is leírom, mert tudom, hogy így visszanézek, és pont azt lesz a legjobb visszaolvasni.
Ügyes vagy. Látod, ez a különbség közöttetek, és köztünk. Lehet, hogy a Noémi is azt mondaná, hogy igen, ez a hölgy tegnapról, hogy
orvostott
Noémiről beszélt. Hogy én elnyomom. Uh-huh. Meg nem. És ez jó.
Uh-huh. Ja.
Pedig lehet, hogy le kellett volna írni azokat.
Hát, de lehet, hogy megvan elég vividen az agyadba, így is, úgy is, aztán.
De a leírás, gondolom, hogy leírod a jót is, rosszat is.
Tehát. Igen. Igen, és a rosszabbat, ahogy mondod, nehezebb leírni. De valahogy úgy vagyok, hogy amikor meg visszolvasom a naplóimat, és tudom, hogy egy fejezetnél nem írtam le a rosszat, az bennem van a hiányérzet, hogy ez hazugság, vagy nem hazugság, de érted, hogy innen hiányzik valami, és ebből úgy tűnik, hogy minden oké, és hogy tudom, hogy mennyire nem volt oké.
És akkor nem írod le?
Utólag? Kiegészítve? Amúgy, akár milyen banálisan hangzik, ez nem jutott még az emberben.
Most is le lehet.
Ezt kéne csinálnom amúgy, igen.
És így becsatolod. És azon is figyelmezteted magad, hogy látod, ezt utólag írtam le.
Igen.
Therapia session number one.
Ez is utólag. Ennyi időt el telt feldolgozni.
Ja, hát van idő. Jól van.
Na, hogy köszönjük szépen akkor, hogy hallgattatok minket, kövessetek minket Instán, akinek mi alsó van a podcast néven, és hallgathattok minket a podcast.hu-n, a Spotify-on, és a
Google Podcast-on.
Google Podcast.
Igen.
Osszat. Jövő héten. Ja, igen, és osszatok meg a mindenkivel.
Igen.
Is, és jövő héten a évadzáró epizóddal jövünk, egy karácsonyi különkiadással, úgyhogy hallgassátok szeretettel.
Igen.
Köszönöm. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!